Sziasztok! Szép estét mindenkinek, live-ba vagyunk, működünk? Láttam, hogy felugrott az üzenet, jó, akkor működünk. Szevasztok, ez itt az eSport Show speciális Facebook live kiadása, amelyet majd felvételről természetesen a YouTube-on is megnézhettek, egy picit jobban összevágva. Természetesen ma is velünk van István, Gábor és jó magam László. Szevasztok!
Sziasztok!
Csáva, csáva!
Na hát, mielőtt még bármivel is belekezdenénk, ne felejtjétek, hogy van nekünk a Facebookon kívül egy fantasztikus, már említett YouTube csatornánk, oda is fel lehet iratkozni, illetve minden mellette a Spotify-on is be lehet minket követni, meg Apple Podcast, meg Google Podcast, szóval az Anchor.fm által disztribútolt felületeken mindenképpen meg lehet tekinteni az adást, magát az Anchor.fm-en is, úgyhogy szerintem teljes mértékben elérhető. Egyébként nem tudom, néztétek-e az Anchort, átvette a Spotify, ezzel én ma szembesültem. Úgy emellett, úgyhogy tulajdonképpen egy platform lesz belőlük. Igen, nekem is teljesen új volt, csak most így ez eszembe jutott. Na, hát a mai adásunk az igencsak érdekes lesz, mert mindenféle karrier lehetőségekről lesz majd itt szó, és én kicsit próbálom majd itt a Gábor segítségét kérni ebben az ügyben, mert azt hiszem, hogy te vagy ebben a járatosabb és tapasztaltabb. De igen, az e-sportot fogjuk majd ugye érinteni ennek kapcsán is, hogy hát, hogy ugye mondta te is azt, hogy nagyon sokan gondolják azt, hogy az e-sport játékos az a játékos, aki ennek él. Tehát, hogy így nincs semmi más az életében, emberekkel se érintkezik, neki a Covid az csak egy átlagos nap, ugye az alatti karantén, meg ilyesmi. Tehát, hogy így konkrétan semmi változás nem történt, de azt mondta, hogy azért ez nem teljesen így van, és azért ebben karrierként is tudsz, illetve ebben a világban karriert is tudsz alakítani, létrehozni. Szóval, hogy ennek mi a menete, és egy kicsit járjuk ezt körbe, aztán megpróbálok én is egy picit jobban felzárkozni ebben, mert megmondom őszintén, idegen terepen járok én is egy kicsit.
Igen, hát ugye az alapkoncepció most az volt így a 2021-es első adásnak, hogy nézzük meg egy kicsit, hogy esetleg aki érez magában affinitást, hogy hogyan tud elhelyezkedni esetleg az e-sport vagy a gaming világában, mert sokan abban a tévhitben vannak, hogy csak akkor lehet így az e-sport közelébe, hogyha jó játékos, és hogy csak ez egy irány van az egészben, hogy jól kell játszani, és csak akkor tudsz érvényesülni, pedig ez nincs így, és erről már sok helyen sokszor beszéltünk is, hogy milyen lehetőségek vannak, és igazából ez a mai adás ezt hivatott kicsit boncolgatni. Ugye István részéről is kicsit belemegyünk majd így a játékfejlesztők világába ismételten, de az ugye inkább kicsit a gaminget érinti, hogy ott hogyan lehet bekerülni egyáltalán egy játékfejlesztő céghez, milyen lehetőségek vannak. Én meg próbálom egy kicsit így az e-sport a saját példámon keresztül végigvezetni, hogy én esetleg otthon hogyan tudtam ezeket így megértetni, hogy én merre akarok menni ebben a tekintetben, és hogy pontosan miket csináltam a folyamat végéig, ahol igazából most vagyok jelenleg.
Na most, amit én olvastam itt, egy picit próbáljuk meg magyarra, illetve hát ilyen hunglisról magyarra lefordítani, inkább azt mondanám, mert ugye azt írott, hogy ugye beszéltünk az előadásban is erről, némileg szörmentén érintettük, de hogy mennyire nincs ember, azt írtad az adásban, de figyelj, például menedzserek, ezt ígértem, analisztok, az analizálás az úgy megvan belőle, és azt írtad mellé, hogy ezek például egy csapat életében fontosak. Na most, mi az, ami, illetve hogyan épül fel egy ilyen csapat? Mondjuk van egy e-sport játékos, el tudom képzelni, hogy tényleg hagyományosan párhuzamot futtathatunk a hagyományos sporttal kapcsolatban, de hogy mennyi embert kell foglalkoztatni egy e-sport csapatnak? Mert ugye nyilván a kirakatban a játékosok vannak. Itt a háttérstábról beszélünk elsősorban, tehát hogyha, na igen, arra majd a mosolyra kíváncsi leszek.
Várjál, mennyi embert kell, meg a mennyi embert tud foglalkoztatni egy e-sport csapat.
Akkor kellene, maradjunk feltételes módban, hogy mennyit kellene, mert nyilván van egy optimális működés, amihez x számú ember szükséges, de hát hogyha meg nincs meg ez a feltétel, akkor abból főzünk, amink van, és akkor mondjuk egy ember több munkát is átvállal. Nyilván nem egészséges, tapasztalatszerzés szempontjából talán jó lehet és tanulhat belőle. Na de hogy kik azok az emberek, hogy épül fel egy csapat, mi ez az analiszt, meg úgy egyáltalán magyarázzuk el ezt így, fordítsuk le a többieknek is.
Hát igazából most csak tényleg példaként kiemeltem kettőt, de hogyha, tehát most itt, ez most olyan, mint hogyha egy cég életében éppen az adott szakaszban milyen emberekre van pénz, tehát hogy egy esport csapatnál is ugyanígy van, nyilván először indulnak a játékosok, az a legfontosabb. Egy idő után ugye, sőt, már az elején is azért van egy vezetője a csapatnak, és hogyha mondjuk elérkezik egy olyan szituációba a csapat, hogy már komoly a versenyekre is már jobban fel kell készülni, akkor már ott bejöhetnek a coachok, vagy a különféle elemzők, akik segítik a játékosokat, hogy javítsanak a teljesítményükön. Utána nyilván bejöhetnek, hogyha már elkezd egy brandi alakulni az egész, vagy egy cégformát ölteni, akkor különféle marketing menedzserek, social media menedzserek, akik segítik akár a játékosoknak, vagy a csapat, vagy a brand kommunikációját ugye kifele, hogy miket, milyen tartalmakat kommunikáljanak kifele. Úgyhogy igazából itt még ugye folytathatnám tovább egészen a személyedzőkön át, a étel, vagy a szakácson át, az ételdietetikus, vagy...
Huha, azt hogy most mi? Nagyon belementél.
Na várjál, ez már engem is érdekel, tehát, hogy most itt ülök én, aki világéletemben kocka és lusta voltam, és ez meg is látszik rajtam némileg. Ez a nagy fej ott a jobb szélen, ott a streamben is, az hogy némileg ennek is az eredménye. Na most, várjál, na most én ezt még nem fogtam fel most. Annak idején mondjuk a COD 2-vel játszok, kockolok, benne voltam egy klánban is, ezerre nyomom, és akkor mondjuk rám szólnak, hogy hát figyelj, akkor most túl sok szénhidrátot vittél be, most akkor kicsit vissza kéne fogni, és a következő egy hétben csak salátán és vizen élhetsz. Tehát, hogy ezt nem tudom elképzelni konkrétan, vagy mit tudom én, így áll meg egy energiaitalt, és akkor jobban fogsz tudni célozni? Tehát én helyettesítő? Tehát
ez igazából a sportolókat lehet itt példaként felhozni, ott is megvan szabva, hogy milyen étrendet kell kövessenek, ahhoz, hogy jó formában.
Na, de mihez? Hát, de mihez? Na, várjál, ezt várjál, nem értek.
A sportolók kezdték el ezt. Tehát, és az a baj, hogy közben Peti meg hív telefonon, zseniális. Pedig elküldtem neki a streamet. Közben Nagy Viktor köszön nekünk a kommentekbe.
Szia, igen, én is Viktor, nézem. Köszön, szia, Viktor.
Köszönjük, hogy nézünk minket. Most már hatan néznek minket ilyen laza szombat este, ez tök jó. Szóval magában a sportolóknál kezdtek el foglalkozni azzal, hogy nem mindegy, hogy mit eszel, mert igenis hatással van mondjuk a fizikai teljesítményedre és a mentális teljesítményedre is. És most már egyre inkább át fog ez folyni szerintem a munkahelyekre. Tehát a szellemi munkásoknál is fontos az, hogy hogyan táplálkoznak, mert ez ki tud hatni például a koncentrációs képesség, hogy mennyi ideig tudsz koncentrálni egyfolytában. Hogyha rosszul táplálkozol, ha rossz az életmódod, ha nem mozogsz, akkor ebből lehetnek problémák, és szerintem ez ki fog alakulni, vagy egyre inkább be fog folyni akár a munkahelyekbe is. Tudjátok, például sok munkahely támogatja azt, hogyha nem dohányzik valaki, mint plusz munkanapokkal, ez Japánban is előfordult, illetve az, hogy mondjuk, hogyha van saját konyha, akkor sok helyen ilyen egészséges ételeket adnak ebédre ingyen, például a Google-nél lecserélték a régi ilyen kis éléskamrát, ugye ott ingyen kaja volt, egészségesekre, de például itt van a Prezinél is a konyhán így egészségesen főztek, ezzel azt érték, hogy inkább kimentek a dolgozók, és akkor ették a szokásost az utcán. De hogy ez...
De érted, hogy ez itt ezzel gondolkodtam én is, hogy ezt ki a franc enné meg ezeket a nagyon egészségeskek, ne haragudjatok, ez rajtam látszik, de tényleg, én abszolút tártalom az egészséges életmódot, meg tök jó az, hogyha erre tud ideje lenni az embernek, és erre mondjuk a munkáltatója ad rá okot. Én egyébként azt gondolom, hogy ezt úgy lehetne megváltoztatni, talán e-sportolóknál is, meg mindenféle szellemi munkásnál is, hogy a munkaidőn belül tényleg egy ilyen, mit tudom én, fél órás, órás gymezési lehetőséget biztosít. Tényleg, bemész, tekersz egy picit a szobabiciklin, vagy futsz egyet ilyen kis futópadon, ezt jó napot kívánok, de tényleg egy ilyen egy órát mondjuk ebből, mert ugye amúgy is terjeng ez a home office nevezetű jelenség, és hogy a Covid erre nyilván ráerősített, és majd most nagyon sokan rájönnek ám, hogy hát ez működik, akkor most én minek fizessek bérleti díjat, minek csesztessem a munkavállalómat 8 órán keresztül, semmi értelme. Meg hát nyilván ugye az árnyoldala az, hogy hát otthon van 8-kor, rá lehet húzni egy kis plusz melót. Szóval azért lesznek itt változások, nyilván majd ez kialakul, hogy hogyan, de azt gondolom, hogy ezt így meg lehetne oldani. Nekem ami még mindig fura az, hogy értem én a mentális dolgot is, mert hogyha benyomsz egy egész óriás pizzát, nyilván valaki így és emészteni van körülbelül hangulatot semmi másra, majd meghalsz, onnantól kezdve még az egér nyomkodása is fárasztó, bármilyen hülyén is hangzik. Úgyhogy ezt meg tudom érteni. Abszolút. Igen,
a sportolóknál meg van mondva az, hogy már mondjuk a meccs előtti napon mi tehetsz, meg mikor. Attól függ, hogy mikor kezdődik a mérkőzés. Tehát a sakkozóknál is ez abszolút tipikus, hogy már össze van rakva az étrend, a napi rend, és hogy mondjuk a mérkőzés előtt, egy sakkmeccs előtt mi tehetsz, és ez simán az e-sportnál is ugyanígy fontos lehet. És szerintem ez be fog szivárogni minden napokban. Amúgy képzeljétek például a GameLab-be, mi csináltunk ilyen közös céges edzést minden szerdán. Gábor egyszer volt is.
Volt benne szauna is?
Persze, hát az edzőteremben volt szauna, szóval utána azt csinálni, amit akartál, de hogy ezt például úgy döntöttem, hogy munkaidőben nyugodtan biztosítunk edzést, és akkor legalább volt edzés, akkor szervezett keretek között így csoportosan edzhettünk, és az így egész jó volt, a csapatnak így a harmada, a negyede rendszeresen eljárt.
Na ezzel én például tökre éltem volna, bármennyire is furán hangzik, de ezzel én tökre élnék. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség volna arra, hogy a szellemi munkaerő kapcsán a munkáltatók kicsit tényleg erre is figyeljenek, hogy ha azt akarják, hogy hosszú ideig legyen ott munkaerő, és ne küzdjön mindenféle egészségügyi problémával, akkor bizony ösztönözni kell ilyen-olyan dolgokkal az embereket arra, mert valószínűleg mindenki inkább lusta, mint szorgalmas. Szerintem ők vannak többen. És fogják rá arra, hogy mondjuk sok a meló, megint csak teszem fel a kezem, de ha tényleg kapna egy hivatalos felmentést egy fél óra edzésre, szerintem az tök működőképes lenne.
Igen, de hogyha az e-sportot bekötjük, ugye, hogyha versenyzel, akkor azt azonnal látni fogod, hogyha változtatsz a táplálkozásodon, és fókuszáltabb vagy, jobban odafigyelsz, akkor javulni fog a teljesítményed, de a munkahelyeken ez még ugye nem így van, csak legyen meg a 8 óra, jó van, elvégeztem a dolgomat, jön a fizetés, aztán nem érdekel a többi. De hogyha most a sportolókat nézzük, vagy a kompetitív gaminget, akkor ugye abszolút látszik azt, hogy javulni fog a teljesítményed, hogyha egy ilyen hosszú nap után, vagy egy edzés után még van időd, vagy nem tudom, például egy ilyen FIFA versenyt, hogyha elképzelünk, az is lehet egy napos, nem? Vagy rengeteg ilyen hosszú napokon keresztül játszol. Okay. Ott az nagyon, nagyon fontos az, például az egyik barátom leállt a húsról, ugye én már nem ez, vegetáriánus vagyok egy éve, és akkor leállt augusztus végén, és nagyon sokat dolgozott, ilyen Elon Musk-szerűen, ilyen hajnali 4-kor felkel, és akkor nyomja, darálja este 9-ig, és képzeljétek el, hogy nagyon sokat, azt mondta, hogy soha életében nem tudott ennyit dolgozni, és nem fáradt el ennyire, mint mióta abba hagyta a hús, vagy legalábbis egy héten egyszer eszik, csak hétvégente. És ezek igenis számítanak, és ezek így nincsenek benne a mindennapjainkban, de még a sporttáplálkozás is nagyon ilyen szinten azért relatíve gyerekcipőben jár, hogyha így kitekintünk így a világra, de szerintem az e-sportban is nagyon ez be fog szivárogni, pláne így a covidos idő után, hogy ez az egészséged. Az...
Igen, meg azt is vegyétek figyelembe, hogy azért ugye a sok gyakorlás, meg a sok játék, amit ugye a játékorát bele kell ölni a játékokba, az, hogy te legyél egy szinten, azért kurva sok ülőmunkát igényel. És most én magamon is látom a home office-on, hogy azért, hogyha ez nincs kordában tartva, nincs meg a mozgás, akkor elég hamar szaladnak fel a kilók. Tehát, hogy... És ez nyilván hosszú távon ez nem annyira kivitelezhető életforma így. Tehát gondolom azért is figyelnek, próbálják ezt a sok ülést. Ugye azért is szokták a személyedzőket bevezetni, hogy átmozgassák, mert ott azért nem tudom, szintem egyébként tőlük vehettünk volna példát, így a home office, hogyan alakítsuk ki a home office-os napi rutinjainkat, mert...
Amint kiktől?
Hát akár az e-sportolóktól, akik, vagy az e-sportolói menedzserektől, akik kezelik ezeket a folyamatokat, hogy mikor, milyen ilyen napi rutinok szerint vannak az emberek ott a játékosok. Mert én magamon is észrevettem, hogy home office-ba kerültem, és egyszerűen nem tudtam azt a rutint, nem tudtam egyből áttérni erre a rutinra, hogy érted, felkelek, akkor eszek valamit, ami itthon van, aztán beülök.
Beülök a kárnak, azt, hogy csináljon kaját.
Beülök a gép elé, és majdnem érted, ilyen szünet nélkül végtolom a napot. Pedig ez nem jó, és várjál, abszolút nem.
Várjál, Gábor, a 14 éves Fortnite világbajnok gyerek, aki nyert 3 millió dollárt, az szerintem neki ilyen tudatos napi rendje van, meg tudatosan készül egy napi szinten a táplálkozására?
Nem tudom egyébként, hogy ő, mert ő még, azt szerintem nem tartozott, nem tudom, lehet, hogy csak én nem tudom, hogy valamilyen ilyen csapathoz nem tartozott. Lehet, hogy ott még nem, de van a FIFA srác is most, aki a Weekend League-be már, nem tudom, hányadik hete veretlen, és ő streamel is, ő most Red Bull, nem is tudom melyik, Salzburg, vagy valami, nem tudom.
Salzburg,
lehet, igen. Dominik, tudod?
Azt hiszem abban a csapatban van, esport szinten, és azért ő is, hogy basztus, tehát ő a weekendiget azt úgy tolja le, azok, hogy ott alig áll fel a géptől, és szerintem még neki sincs meg teljesen ez a teljes kontroll, amit mondjuk a profi játékosok már követnek, meg ezt szerint élnek.
Egyébként térjünk egy picit, ne csak az edzőkről beszélni, meg ne csak az életmódról, hanem még a további karrierekre, meg az olyan rejtett foglalkozásokra, tevékenységekre, amire az ember azt vágja rá, hogy ehhez specialistának kell lenned, ezt tanulnod kell, ezt nem lehet. Ugye szintén te magad írtad, Gábor, ugye, hogy picit segítsen magamat, hogy sokan egy általuk kiválasztott kedvelt játékban indítanak közösségi oldalakat. Rengeteg ilyen rajongói szájt van, ugye, akár sorozatok kapcsán is egyébként, mert hogy ha azt veszük, ez is beletartozik. És egyébként azzal már te menedzsernek minősülsz, hiszen ha nem is értesz hozzá, ha nem is tudod, hogy pontosan hogy kell használni, akkor is belecsöppensz ebbe a világba, és hát hogyha autodidakta módon jó érzékkel elkapod a fonalat, akkor ebből akár egy jó oldal is lehet, ami teljesen jól teljesít. Adott esetben hogy tudatosulhat az emberben szerinted, hogy ő egyébként ezt jól csinálja, azon kívül, hogy sok kedvelése van, meg sok reakciója. Tehát, hogy ez hogyan lehet, tehát mondjuk azt, hogy én csinálok egy oldalt baromi sok követővel, mondjuk egy 100 000-es táborral, az már Magyarországon egy nem is olyan rossz tábor, rengeteg reakcióval, baromi jó eléréssel, és azt mondom, hogy ez nem is működik rosszul. És akkor meglátok mondjuk egy hirdetést, hogy az egyik cég keres, vagy mondjuk akár egy ilyen e-sport csapat, keres egy social médiást, vagy egy olyan emberkét, aki weboldalakat, hírportálokat kezel. Honnantól mondhatom el azt magamról, hogy én merjek egy ilyenre jelentkezni, akkor is, ha nincsen végzettségem?
Ezt az én példámon keresztül tudom legegyszerűbben elmagyarázni. Én ugye én Code2-ben klánoztam egy csomót, vagyis hogy versenyekre is jártunk ugye a csapattal, meg volt egy időszak, amikor elég aktívan részt vettem, így tehát elég sok időt öltem bele, és már ott is volt egy ilyen, ugye a játékosok, amik ugye mi voltunk, hogy így a csapatot, hogy népszerűsítjük, kialakítunk egy olyan közösséget köré, akiknek megírjuk az eredményeinket, akik mondjuk már felismertek minket a szervereken is, meg stb. De ez csak egy ilyen kis része volt. És én utána több másik játékra is átmentem, és voltak, abszolút ugyanígy indultam én is, hogy kitaláltam, hogy nekem mondjuk Call of Duty-ban, vagy volt a másik játék, a Diablo, hogy tök jó lenne, hogyha engem nagyon érdekel ez a játék, és szeretnék róla más embereknek is olyan információkat átadni, ami esetleg segít nekik valamilyen szinten ugye, a játékukat. És akkor megalapult az első ilyen kis közösségi oldalam, elkezdtem híreket gyártani, tartalmakat kirakni, ugye volt egy Facebook oldal is, és azt vettem észre, hogy egyre jobban, egyre többen elkezdték el olvasni így a cikkeket is, meg egyre több ember lett. És ugye ezt az adáson kívül is említettem, hogy a napokban kaptam egy ugyan hasonló e-mailt is, hogy volt egy FIFA-s srác, egy 2-3 000-es FIFA oldal, és azt mondta, hogy így látja benne így a lehetőséget, csak most megakadt egy szinten, hogy elért ez a, de tényleg ezek a 2-3 000-es rajongói Facebook oldalak az átlag egyébként, és utána nem tudja eldönteni, hogy merre tovább, hogy milyen lehetőségei vannak, hogyan tud ebből pénzt szerezni, vagy esetleg hogyan tudja ezt egy jelentkezéshez felhasználni. És én például, hát én 7 évet raktam bele a diablohungary.hu oldalba, nem tudom, 1000+ cikket írtam, meg voltak ott már szerkesztők, tehát ott már úgy működtem, így autodidakta módon, mint egy főszerkesztő. De én kezeltem a social médiát, én hirdettem a Facebookon, én kezeltem a szerkesztőket, akiket az olvasók közül vettem fel. Tehát már volt egy ilyen menedzsmenti része is az egésznek. És én ezt használtam fel az első munkahelyemnél, az önéletrajzomba beleírtam, hogy nekem van ilyen tapasztalatom, És pont egy játékfejlesztő céghez.
Álljon meg egy szóra, bocsánat. Tehát, hogy te konkrétan beleírtad, hogy hobbi szinten Facebook menedzserkedsz? Tehát, hogy így...
Nem, főszerkesztő a Diablo Immortal oldalán.
Úgy értem vele, hogy nagyon szerényen tulajdonos, igen? És főszerkesztő.
Na jó, csak ez most röhögünk rajta, meg vigyorogsz rajta te is, de basszus, ha ezt te komolyan el tudod adni, és tényleg komoly képben lefesteni, ez akármilyen hülyén is néz ki elsőre, mert ugye most is röhögsz rajta, akkor is eladható, és egy tapasztalat, és valószínűleg akkor ugye, mint ahogy mondod, ugye, hogy egy stúdiónál ezt számításba vehették nyilván, akkor is, ha ez egy ilyen fan-made cucc volt. És szerintem ez, én arra bátorítanék itt Ernél a Ponnál mindenkit arra, hogy bármilyen hülyén is hangzik a dolog, írja bele.
Várjatok, tehát ez annyira komoly volt, hogy most a Gábort ne cinkeljük, hanem inkább dicsérjem, hogy a Blizzard a Gábort meghívta BlizzConra, és fizették a repülőjét meg a szállását.
Igen.
Jól mondom? Ez egy másik volt. Egy ilyen influencer summit nevezetű, az egy sokkal, tehát oda youtubereket meg a közösségnek a kiemelt képviselőit hívták meg, szóval az nagyobb szó volt, mint a BlizzCon. A BlizzConra csak ott jegyet kaptunk.
Köszi, hogy javította, hogy ez még nagyobb szó volt, mint amit még megdicsértünk.
Csak jegyet értett. Ez szaros elejében járt Gábor egyébként, semmi gond. Tehát...
Viszont azt fizették, a szállást is, igen. És azt hiszem 3-4 napot voltam.
Na, de ez jó, nem? Így bekerült a Neo Core Games-be, utána akkor emiatt már bekerült a GameLab-be is. Majd innen jött az e-sport centeres munkád is, plusz még a Blizzard kivitt téged szépen.
De tényleg ennek a csírája az, hogy poénból ő, vagy nem poénból, hanem hogy gondolta egyet, és hogy mit veszíthetek, beleírom. Hát innen indult az egész, valószínűleg. Vagy ebben volt szerepe.
Ha belegondolsz, mit írsz más bele? Tehát, hogyha maximum a diák munkáidat tudod beleírni. Nem? Tehát, hogy voltál...
Hát jó, a Tesco-s árufeltöltéssel nem lesz előrébb. Hát
igen. De ezt mondták egyébként, még azt hiszem a Neocore-nál is, hogy ugye ők pont egy ilyen típusú játékot fejlesztettek akkor ugye az Inquisitor Mártírt, ami hasonló volt, mint a Diablo, és pont ugyanazzal a közösséggel kellett foglalkozzak, ami a Diablo is volt, és ezért kerültem be, mint community manager, mint ilyen junior pozícióba, és utána már igazából adta magát, hogy ugye ott megvolt egy, ugye Istvánnal, mint kollégák voltunk, és azért megvolt a lehetőség annak, hogy ott már olyan emberek voltak, akiktől rengeteget lehetett tanulni, meg nézni, meg lesni, hogy ők miket, hogy csinálnak.
Na de egyébként itt is érnek össze az útjaitok tulajdonképpen a GameLab-nél, ha jól emlékszem, ugye?
Még a Neo Core Games.
Még a Neo Core-nál is?
Igen.
Na, hát lényegében akkor végül is itt is, ha úgy vesszük, de ha jól emlékszem, akkor viszont a Neo Core az nem a tiéd, hanem a GameLab volt a tiéd, igaz István? Az a te alapításod. Na azért mondom, hogy akkor ilyen nagy húszervágással kössük át a te részedre ezt a dolgot, hogy hogyan pattan ki az ember fejéből az ötlet, meg mi az indítatása az embernek, amikor azt mondja, hogy ő egy játékfejlesztő céget alapít. Főleg Magyarországon.
Meg hát, hogy lehet bekerülni? Esetleg te mint
igen, vezető, téged, hogyan tudnak téged meggyőzni? Igen, tehát azt mondom, hogy én szeretnék hozzád jelentkezni, mit kell tudnom ehhez? Ez is egy érdekes kérdést vett fel.
Ugye most nincs GameLab, úgyhogy most hiába jelentkezel hozzám. Ilyen pillanat.
De mondjuk most csak az alapvetően kérdezem, tudod, tehát mondjuk ha esetleg azt mondod, hogy csinálsz egy másik céget, mert miért ne csinálhatnál már, amikor máskor? Tehát az alapvető feltételeket úgy általánosságban véve mondd el, mert az nagyon fontos szerintem, hogyha az ember mondjuk valaki ezt az adást nézi, és azt mondja, hogy játékfejlesztő akarok lenni, akkor legalább tudsz neki adni egy segítséget, egy támpontot, hogy min induljon el, merre felé induljon el, hogy mi az, ami egy cégvezetőnek fontos lehet annak kapcsán, hogy tényleg be tudjon lépni egy ilyen helyre.
Ez egy nagyon jó téma. Ugye nagyon fontos a közösségi szerveződés. Rengeteg fiatal, főleg itthon is, ilyen indiként elkezd játékokat összerakosgatni, vagy érdekli. Főleg mondjuk rengeteg programozó, vagy akár aki grafikusként kezdik el, vagy elkezdi érdekli őket, mondjuk a játéktervezés, ugye a game design, a játékmechanikáknak a tervezése, felépítése. És nagyon sokan vannak itthon, sok közösség is már szerveződött ennek kapcsán, hogy így ilyen játékot tematikusan elkezdenek készíteni. És ezek nagyon, nagyon szuper dolgok, és ugye sokan azt tervezik, hogy majd akkor valamit így összeraknak, akkor Steamen kirakják, és akkor majd keresnek ezzel egy csomó pénzt. Nem mindig ilyen egyszerű. A probléma ilyenkor a belépési küszöb, ugye, hogy egy játékot lefejlesz, összerakd, kell több ember, elinduljatok, de ezek, hogy legyenek ilyen hobbi projektjeid, ezek nagyon fontosak. Tehát például, hogyha jelentkezel egy játékfejlesztő céghez, ott nem az a legfontosabb, hogy neked hány éves tapasztalatod van játékfejlesztőként, vagy játékfejlesztő cégben, hanem mutasd meg igenis a hobbi projektjeidet, mert azok nagyon sok mindent elárulnak. Szóval, hogyha küldesz egy jelentkezést, és írsz egy önéletrajzot, nyugodtan írd be azt első körben, vagy imádod a játékokat, írd be a kedvenc játékaidat, hogy mik azok, amik igazán foglalkoztatnak, vagy érdekelnek, főleg ilyen játékfejlesztési szempontból, illetve linkelj be nyugodtan ilyen projekteket, amiket te raktál össze a csapatoddal, vagy amin dolgoztál, ami igazán érdekel, mert nagyon sokszor ezt néztük meg. Például főleg amikor programozókat vettünk fel, vagy game designereket, ez érdekelt minket legjobban, hogy a saját projektük az hogy nézett ki, meg mit csináltak. Mert ugye nincs túl sok játékfejlesztő cég Magyarországon, ilyen, tehát egy-két kezünkön meg tudjuk számolni, viszont azok nagyon gyakran limitáltak a helyek, bár mostán jobb a helyzet. Amikor a Game Lab megszűnt, akkor gyakorlatilag mindenkit felvettek szinte pár hónapon belül itt Magyarországon, aminek örülök kifejezetten. De hogyha be akarsz kerülni, akkor tényleg nyugodtan küld el a kis házi projektedet, és azért nagyon sok mindent meg lehet tanulni. Érdemes mondjuk Unity felé elindulni. Én azt mondanám, hogy Unity-be próbáltok meg összerakni játékokat, és akkor így teszteljétek, álljatok össze a barátaitokkal. Nem baj, hogyha nem tökéletes, vagy nem olyan szép a grafikája. Ugye nagyon sokat lehet tanulni önmagában, hogyha a mechanikák jól működnek, vagy így, ahogy gondolkozod, hogy hogyan építs fel egy játékokat. És posztolt ki a kis játékfejlesztő közösségekbe, van Facebookon az amatőr játékfejlesztő közössége, vagy a Unity is közösségek, ezeket érdemes oda beposztolni. Ott általában jó fej kommenteket kapsz például a játékaidra, hogyha nem akarsz így titoktatást találni, hogy keresel egy csapatot a játékfejlesztő projektethez, és akkor majd így cégrészesedésért cserébe dolgoz nekünk ingyen. Ha nem így kommunikálsz, akkor nagyon hasznos, meg kellemes tanácsokat fogsz kapni. Szerintem ez lenne a legfontosabb. Meg tényleg nyugodtan írd bele azt, hogy imádod a játékokat. Például hozzánk, amikor jelentkezett a Molnár Dani, a projektmenedzserünk, aki azóta már Guildfordban van, hol van most a Dani?
Sledge Gamehammers.
Ja, igen. És ő például ment ilyen karriertanácsadókhoz, és akkor kihagyta az önéletrajzából azt, hogy mekkora gamer fanatikus. És akkor így nem is értettem, mert tudom, amikor így ilyen tök, ilyen nagyon, nagyon clean önéletrajz volt, és amikor behívtuk beszélgetésre, akkor meg így elájultunk, hogy jaj, de jó, meg mennyire vágod ezt a gaming témát, tudod, és akkor így nem érthet az önéletrajzból. Szóval nyugodtan írjátok bele a kedvenc játékaitokat, hogy mióta foglalkoztok vele, hogy akár szervezhetek eventeket, van ilyen kis közösségetek, mint például a Gábornak a példa nagyon jó, hogy neki állt ilyen kis oldalakat így összerakosgatni, aztán a végén meg mit tudom én, kirepítette őt a Blizzard előbb-utóbb Kaliforniába, akkor emlékszem, akkor még szívtam is a fogamat, hogy engem meg nem hív a Blizzard a Kaliforniába.
Hát nem csak te szívtad a fogadat, igen, azért némileg irigyek voltunk rá, de ilyen egészséges mértékben. Viszont tényleg, tehát én most azt gondolkodtam el, hogy mondtad, hogy nyugodtan írjátok bele az önéletrajzba, hogy nem lehet, hogy attól félnek még maguk a programozók is, amikor egy ilyen céghez jelentkeznek, aki játékfejlesztéssel foglalkozik, hogy mondjuk eljátsza a munkaidőt, vagy és ezért nem meri beírni, hogy mondjuk gamer fanatikus. De nincs meg ez a fura ellentét?
Emlékeztek, hajnkodásban mondtam, hogy otthon is azt szoktam mondani, hogyha párkapcsolatom van, hogy ez munka, most játszanom kell. De hogy tényleg nagyon sokat tanulsz ebből a szemszögből, meg ugye a játékfejlesztésnek egy nagyon nagy része tesztelés. Amit lefejlesztesz, teszteled, megnézed, vizsgálgatod, nézel más játékokat, tanulsz belőlük. Ez ezzel jár, szóval ilyen szempontból jó a játékfejlesztő munka, de azért nagyon kemény munka is, szóval az nem csak ilyen játék és mese az egész, meg öröm és szórakozás, szóval benne van ez a darálás, favágás része is. Nyilván
tehát lényegében, hogyha mondjuk fejlesztetek egy játékot, és az illető azzal játszik odabent, és teszteli, az nálatok munkának számít, bármilyen furán is hangzik ez, mondjuk kiválók számára. Nekem ez mondjuk full természetesnek tűnik, mert inkább tesztelje sokat valaki rajta, mint sem kiadnak egy olyan játékot, lásd Cyberpunk, ami aztán nagyon fel van hype-olva, és a végén meg tele van olyan hibákkal, hogy teljes mértékben élvezhetetlenné teszi, tönkrevágja a céget, pereket hoz magával, stb. Stb.
Igen, tehát hogyha most a karrier lehetőségekről beszélünk, ha nem tudsz programozni, vagy nem vagy egy ilyen szuper grafikus, nincsen semmi baj, a tesztelés, tehát a teszter pozíció az mindig nagyon jó lehet. Ott inkább arra kell figyelned, hogy rendszerzett legyél, és akkor nagyon jól adminisztrálj, és akkor szépen dokumentáld le mondjuk a teszt eredményeket, de ez egy nagyon jó belépő szint a játékfejlesztőknek a világába. Nyilván itt az kell, hogy legyen tapasztalatod, játsz több játékkal, ismerd meg ezeket, gyorsan, meg tudja fejlesztőkkel közösen dolgozni, meg kommunikálni, de ez egy nagyon jó belépő szint a játékfejlesztés világában, úgyhogy mondjuk nem tudsz programozni, és ez egyetlen nem probléma.
Egyébként a community management is, én azt is azt tartom, tehát egy belépő kategória, és ez még talán nem is igényel akkora szakértelmet, hogy mert ugye azért a tesztelésnél ott képbe kell legyél, azért valamilyen programozási tudásnak kell legyen hozzá, hogy így megértsd a játék működését, és olyan utasításokat vagy bug reportokat írjál a programozóknak, hogy azt ők értsék, és le is, vagy ki tudják javítani a hibát. Még a community managementbe ugye visszatérve, akár az e-sport csapatokhoz is, vagy ugye ezekre is ugyanaz az igaz, hogy ugyanígy a hobby projektekkel kapcsolatban, hogy csináld. Tehát, hogyha vannak projektjeid, amiket csinálsz, akkor azokat bele kell írni. És így simán lehet az, hogy azért vesznek fel, mert már foglalkoztál esport projekttel, már van olyan közösséged, ami akár esport közösség, vagy verseny, szerveztél versenyeket, vagy akár a gamingben is, hogy tényleg ott is olyan tartalmakat gyártasz, tehát hogy valamit csinálsz az adott szektorban, akkor az mindenképpen pozitív, és ezekben az önéletrajzokban is leginkább a releváns dolgokat kell, tehát most az senkit nem érdekel, hogy árufeltöltő voltál, hogyha azok a skillek, azok nem kellenek ahhoz, hogy te mondjuk ott üljél community managementbe, és tehát hogy nem releváns egyszerűen. De ezek a hobby projektek abszolút.
Ezzel nem értek egyet feltétlenül. Tehát az, hogy ha erre feltöltő voltál, az azt mutatja, hogy kitartó vagy, meg akartál pénzt szerezni, elmentél dolgozni, nem ültél otthon, szóval az pozitív üzenet tud lenni szerintem, hogyha ezt így vezetőként nézed az önéletrajzot. Tehát főleg, amikor kezdőként jelentkezel valahova, nem úgy, hogy mit tudom én, van már, nem tudom, 6 éves játékfejlesztői tapasztalatod, akkor tök jó lehet ez, mert ez megmutatja a hozzáállásod az élethez, hogy nem csak várod, hogy kap mindent az élettől, mégis elmentél dolgozni, legyen egy kis pénzed, ebből elindultál, úgyhogy ezzel egyáltalán nincsen.
Kimondtál valamit egyébként István, ami rendszeres, nem csak a, hát nem is tudom, hogy gamer cégeknél mennyire, de ez rendszeres, amikor az ember állást keres, hogy 20 éves vagy, tehát legyél 20 és 30 év közötti, és rendelkezz mondjuk 8 év munkatapasztalatban, meg ilyen abszolút ilyen elvárhatatlan dolgok. Nektek mennyire fontos az, hogy legyen egy bizonyos munkatapasztalat az ember mögött? Nyilván előnnyel indul azt azért szerintem, ezt kimondhatjuk, bár majd maximum megcáfolsz, ha nem. Tehát szerintem előnnyel indul egy tapasztalta programozó, egy nem tapasztalta a szemben, de mennyi esélye van a kezdőknek szerinted ebben a világban?
Beszéljünk most Magyarországról.
Persze.
Tehát, hogyha kezdő vagy, de volt hobby projected, az sokszor értékesebb, mint néha bizonyos cégben egy bizonyos pozíció, ami le van írva az önéletrajzból. Tehát biztos, hogy lesz teszt, meg próba feladat, mondjuk főleg a programozóknak. És az, tehát nálunk nagyon sokszor kiderült, hogy egy jobb nevű cégnél volt beírt valami jó programozó pozíciót, de a teszteinken meg nagyon elbukott. És sokkal meg kezdőként, hobby projectekkel a hátuk mögött, sokkal jobb eredményt értek el mondjuk a programozó teszteken. Úgyhogy ez egyáltalán nem probléma. Másrészt meg nyilván olyan pozíciót fogsz kapni, de sokkal inkább számít a tudásod, mint maga mondjuk a tapasztalatod, ami az önéletrajzban van, mert az fontos, hogy mit, hogyan tudsz megoldani, hogyan gondolkozol, például programozóként. A community management az is inkább ott, meg olyan skilleknek, tudom, ilyen soft skillek, hogy hogyan kommunikálsz, vagy mennyire bírod a a kritikákat, amik rád özönlenek a...
Facebook kommentek, igen, hó, azok szépek tudnak lenni, igen.
Na, igen, hogy ezeket így tudod kezelni, vagy mennyire van stressztűrő képességed ezzel kapcsolatban, vagy mennyire... Tehát igen, tehát tudni kezelni a közönséget, vagy az embereket, ott inkább ezt nézed, de egyáltalán nem probléma az, hogy kezdő vagy, mert például a magyar játékfejlesztő ipar, az nem olyan, mint mondjuk így a régi mondjuk a lengyelek. Tehát, hogy kicsit kevés a tőke, nincs annyira sok cég, és nincsenek ezek az egyértelmű karrierutak itthon. Tehát nagyon könnyen tudsz, hogyha lelkes vagy, meg tanulni akarsz, bekerülni mondjuk egy játékfejlesztő céghez, max nem az állam pozíciódba fogsz kezdeni. De nagyon sok minden belefolyhatsz, és azt vettem észre, hogy azért sok cég, aki mondjuk saját játékot fejlesztő, sokkal nyitottabbak arra, hogy mondjuk akár pozíció között mozog, vagy proaktívan bedolgozt különböző dolgokba. Azok, akik inkább gyártanak, mondjuk egy Gameloftnál, ott azért sokkal szigorúbb a fegyelem, meg ott inkább így ez a gyártás van, hogy minél kevesebb erőforrással, minél gyorsabb, minél több sorkódot tudja előállítani. Az egy kicsit más, de szerintem mindenki rugalmas, meg azért a játékfejlesztő cégek az egy jó, szerintem az egy tök jó
dolog. Igen.
Na, egyébként kitértetek a kommunikációs részre is, ez akkor most jövök én a képbe szerintem, hogy mi van akkor, ha te azt érzed magadon, hogy kommentátor vagy, de azt mondják neked mondjuk vagy az MTV-nál, vagy a Sport TV-nél, vagy valami másnál, hogy te ehhez nem értesz, inkább menjél e-sport kommentátornak, és hogy mit tudom, hogy próbáld meg ott magad, mert mondjuk őket nem tudom, hogy lenézik-e, csak most hasamra ütöttem, hogy hát nyilván nem gondolják olyan komoly szakmának ezt a részt. Pedig azért az e-sport kommentálás sem egy egyszerű dolog. Mondom ezt abból kifolyólag, hogy ugye én dolgoztam a kitelepüléseken West End-nel, és én mindig így árgus szemekkel figyeltem, hogy bírja lekövetni az eseményeket. Én némileg így hozzá tudtam böffenteni valamit, és egyébként én tök jól éreztem magam. De aztán, amikor időközben kaptam egy szinkron szerepet e-sport kommentátorként, és hát találkoztam érdekes helyzetekkel. Nem volt lefordítva mondjuk egy adott szituáció, egy számomra full ismeretlen játékban, és improvizálni kellett oda valamit. Vagy akkor, amikor a kedves dramaturg, aki az angolról fordított, kapott egy spanyol streamet, 20 másodpercet, megint csak egy full idegen játékból, és azt volt odaírva a szövegrészhez, hogy hát én nem tudok spanyolul, úgyhogy ezt így nem tudom. És oda is valamit le kellett adni, mert hát a határidő a szinkronban meg ugye feszít. Szóval ott jöttem rá, hogy egyébként ez baromira nem egy egyszerű műfaj, főleg a fogalmad nincs, hogy mi a franc történik, tehát hogy vannak ilyen érdekes dolgok, de akkor is nagyon nehéz, amikor mondjuk túl van írva, és mondjuk én például a Vizi Csacsival találkoztam ezekben a streamekben nagyon sokszor, és például lekövetni azt, amit csinál. Oké, hogy van egy szöveged, oké, hogy megírja a dramaturg, de lekövetni is baromi nehéz, és ott tartani szinten, úgyhogy mondjuk én ismerem a LOL-t. Mondjuk úgy szó ismerem. Tehát, hogy így... És akkor ez egy megírt szöveg? Ez egy megírt szöveg? Felvételen ott van, vissza lehet tekerni. Na de amikor bemész egy e-sport versenyre, és azt mondod, hogy odaülsz, és élőben azt letolod. Na, az sem egy egyszerű történet, tehát, hogy aki azt mondja, hogy beszélni milyen marha könnyű erről a játékokról, azt szerintem baromira jött téved, de ha annyit tud pofázni és lelőhetetlen, mint én, akkor szerintem már az alapszkillek meg vannak adva.
Egyébként kommentátorokból sincs annyira eleresztve így a magyar közösség, és aki érez magában affinitást, az, hogy jó hangja van, vagy valami, az nyugodtan akár így hobbi szinten, de igazából szerintem minden így a hobbiból indul, vagy az a legjobb, nem?
Persze,
Mert akkor nem érzed munkának egy idő után, igen. Főleg elkezdesz benne dolgozni.
Sőt, egyébként, ha elkezdesz benne dolgozni, és folyamatosan friss és más-más impulzusokat tudsz kapni, akkor igazán a legjobb, ezt én, mint rádiós mondom, hogy pont ez a rádiózásnak a lényege is, hogy folyamatosan megújul, más és más impulzusok érnek, és nem süppedsz bele, most gondolj bele, minden meccs ugyanolyan jó vagy rossz, vagy akármilyen lenne, megőrülne tőle az ember. Egyébként szerintem meg nagyon fontos az, hogy milyen hangja van egy kommentátornak. Persze ettől függetlenül nem tetszett mindenkinek a hangod, vagy a stílusod, vagy bármid, de alapvetően azt gondolom, hogy azért az sem mindegy, hogy kit engednek oda ilyen helyre. Tehát szerintem egy jó hangszínnek meg kell lenni ahhoz, hogy ez értékelhető maradjon.
Abszolút, szerintem. Abszolút.
És egyébként már kell tudni beszélni, az meg a másik. Aztán ismerni kell a játékokat. Aztán ismerni kell azoknak a skilljeit. Mit csinálsz benne? Felismerni a játékosokat, nem összekeverni őket. Tehát hogy ez közel sem egyszerű, de nem akarok elriasztani senkit ettől. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy most én például ugyanígy poénból, ahogy te is, meg hobbiból, ahogy ti is mondtátok, leordítoztam Dragon Ball Xenoverse meccseket, és kinyomtam őket a YouTube-ra, és aztán rájöttem, hogy ez ilyen egy kicsit paliklaci beütéses, mert végigordiváltam az egészet, de nem mondtam azt annyira rosszak, és egyébként jöttek jó visszajelzések. Szóval egyébként ezekre lehet hagyatkozni, én azt mondom. Nem kell mindig a kommentekre hagyatkozni, meg nem kell leszűrni, hogy csak a dicséret érdekel, mert a negatív kritika is lehet jó, de abból nem tanul az ember, akár programozó, akár bármi más, itt most nem dobálozok olyan szavakkal, amiket elfelejtettem, szóval abból nem lehet tanulni, hogy azért, mert szar. Tehát, hogy ez nem indok, ez érdemes mindenféleképpen alátámasztani valamivel.
Igen, abszolút, és egyébként már, hogyha így visszaemlékszünk így az adás elejére, meg a közepére, meg a mostanira, akkor így egész sok lehetőséget említettünk már, tehát hogy ugye kezdtük igazából itt a digitális, most nézek egy, majd ezt szerintem kipasztoljuk ezt a kis táblázatot, mert ez egész jó. Tehát kezdtük ugye...
Hozd meg a kijelződött, Gábor.
Ja igen, tudsz ilyen nagyon cukicságot, igen.
Ja, most mindegy, ezt most nem teszteltük le, mindegy. Tehát, hogy van ez a digitális rész, ugye, az esport vagy gaming világban is, amikor lehetsz ugye social media manager, community manager, tehát közösségekkel foglalkozó, vagy a social oldalak, Facebook kommunikációkat nyomatod, lehetsz ugye kommentátor, rendezvényszervező, ami még kell, foglalkozhatsz a közvetítésekkel, van még itt, akár ugye az edukáció, coach, bármilyen menedzser, csak így random bedobálok dolgokat. Tehát, hogy annyi lehetőség van.
Esportedző, ha már játszottál, amivel legalább 10 óra.
Ja. De tehát ezek mindig abból indulnak ki, hogy ha tényleg érdekel annyira, hogy ezzel te szívesen foglalkozol, akkor mondjuk például az esportban még szerintem nincsenek annyira kialakulva ezek a képzések, hogy te most kitalálod, hogy te így az esportban akarsz lenni, mondjuk social médiás, akkor ezt neked kell kitaposni azt az utat, vagy megkeresni azokat a forrásokat, ahol már ezeket már végigjárták, mert még akár most az egyetemi képzés is nézzük, én most pont kommunikációs médiatudomány szakon vagyok, abszolút. Tehát, hogy úgy képzeljétek el, hogy azt mondták, hogy most van szakdolgozat választás, vagy most volt, és évente egy ember szokott írni kb. Esportról. És egy vagy két tanár van, akinél ezt meg tudod tenni, mert az összes többi fogalma nincs, hogy ez micsoda, és hogy milyen lehetőségek vannak benne. És most pont arról fogok írni, ami így akár kapcsolódik ez a témához, hogy milyen közösségek alakulnak ki egy esportoló, vagy akár egy ilyen gaming, ilyen streamer emberke körül. És őket ezt, tehát ilyen közösségi menedzsment a fő téma részben. Úgyhogy szerintem így összefoglalva mindenképpen az összesség az, hogy csinálni kell, tehát el kell kezdeni. Ha bárki bármit akar, azt csinálja. Tehát, hogy annyi lehetőség van, hogy megjelenjen, vagy tehát, hogy Minél több a kiáramlás, annál hamarabb kapunk visszajelzést, és annál hamarabb tudunk akár utakat választani, hogy éppen, vagy hol, miben fejlődjünk még, vagy ilyesmi.
De el lehet kezdeni, nem? Amikor beszéltünk a csapatos adásokban, ott is ezt mondták, hogy nyugodtan jelentkezzenek hozzájuk, pláne mondjuk social mediás, vagy valaki, aki ezt csinálna, lehet, hogy nem fogsz azonnal kapni fizetést, pláne egy olyan csapattal, aminek most nincsen erre büdzséje, de az például...
De akkor is referencia.
Igen, nagyon jó tapasztalat, beletanulsz.
És tapasztalat, bizony.
Azt mondom, hogy közben néztetek a kommenteket? Kaptunk pár kommentet. Tök jó, szóval...
Én néztem.
Szépen, hogy néztek minket. Hogyha van kérdésetek, akkor nyugodtan dobjátok be, és akkor igyekszünk válaszolni. Nem át, ha témával kapcsolatban kérdeztek, de nyugodtan írjatok bármit.
Ja. Jó. Nem tudom, nektek van-e még bármi, ami
közben
kapcsolódhat?
Nem, igazából... Igen?
Azt, csak azt akartam, hogy amikor megvolt a megboldogult jó e-sport centerünk, oda például recepciósokat is vettünk fel, akik érdeklődtek a gaming iránt, vagy mondjuk az e-sport iránt, és így az is egy tök jó beszálló volt. Talán nem tudom, hogyha kimegyünk ebből a covidos őrületből, akkor lesz több e-sportos helyünk, és oda is jön el lehet menni recepciósnak, akár még iskola mellett is volt nálunk részmunkaidős is, aki egyetem mellett dolgozott, és akkor így beletanulsz, ott vagy a közösségbe, hallasz dolgokat, belefolysz a rendezvényekbe, ezek is nagyon jó, szerintem ilyen kiindulási pontok. Szóval érdemes elkezdeni, meg figyelni, vagy nem tudom, például Gábor, te vagy kapcsolatban jobban mondjuk a Hunesszel, vagy az MNEB-bel, hogy a szervezetekhez, hogyha írsz mondjuk így proaktívan, akkor mennyire veszik ezt figyelembe?
Hát azért, tehát azért vannak szintek, amik kicsit zártabban működnek már, és már összeszokott csapatok működnek, főleg a nagyobb projekteknél, de azért mindig vannak, most volt azt hiszem a Beájék is csináltak ilyen kommentátor, tehetségkutató, Queens of Game zászlaj alatt, ha jól emlékszem. És akkor ők ugye például az új női kommentátorok keresésére mentek rá, ami tök jó, hogy tök...
Az nagyon nehéz feladat is egyébként szerintem.
Igen, nagyon nehéz is, de mégis izgalmas, meg mégis kell. Tehát ez egy olyan, szerintem egy... Ugye leginkább férfiak vannak leginkább akár ha külföldöt nézzük, vagy itthon meg főleg. Úgyhogy abszolút ez tök pozitív volt, meg mi is volt az alapkérdés, mert már annyira belementem. Már
kaptunk közben egy kérdést, hogy milyen igen? tapasztalataink vannak ebben a szektorban a jelenlegi körülmények között.
Hogy így a gaming esport lehetőségek?
Gondolom, hogy erre volt a kérdés.
Hát ez szerintem a játékfejlesztőket alapvetően nem érintette. Azt azért elmondhatom, nem? Tehát, hogy mert ők el vannak, ők.
Kezdjük a játékfejlesztéssel. Általában a játéknak a fejlesztés az egy ilyen több éves mutatvány, és hogyha előre megvan rá a büdzséd, akkor kihúzod addig, amíg release-elsz, és akkor utána majd kiderül, hogy tovább él a cég, vagy nem. Mondjuk a mobiljátékfejlesztőknél ez rövidebb időtávok is lehetnek, ilyen 6-12 hónapos etapokban is jöhet ki egy játék, de amit beszéltünk az előző adásban, hogy nem feltétlenül érintette jól mondjuk a kisebbeket, az indie cégeket, ez az egész történet, és az valószínűleg a nagyobbak fognak erősödni, és a tőke koncentrálódni fog feléjük, és akkor még több pay to win játékot fogunk látni, ami nem...
Hála Istennek, de jó!
Nem egy üdvözlendő irány, de ez megtörténhet, és így lehet, hogy nehezebb lesz belépni, hogyha ilyen továbbra is ez felmarad ez az állapot, és a pénzügyi helyzet, vagy egy játékfejlesztő cégnek az indítása, vagy csapatnak az indítása, meg finanszírozása, ez egyre nehezebbé válhat. Tehát a belépés az nehezebb lehet. Úgyhogy az valószínűleg problémás lehet. Így érdemes mondjuk a nagyobb játékfejlesztő cégekhez jelentkezni, én azt mondom, hogy ha valaki ebbe szeretne karriert, mert instabil lábakon állhat mondjuk egy újdonsült gaming startup jellegű cég. E-sport területen meg...
Mentsétek meg az Assassin's Creed-et, mentsétek meg, menjetek, könyörgöm. Bocsánat.
De ezt nem tudom, hogy látjátok, de mondjuk e-sport területen eddig sem volt annyira pénz, így Magyarországon, vagy még nagyon így felfele futó ágban vagyunk, szóval kérdés, azért rendezvények azok hiányoznak, és szerintem ott sok munka, ilyen alkalmi munka, az így megszűnt, vagy nem tudom.
Hát, igen.
Műsorvezetsz rendezvényeken, mi nem szervezünk rendezvényeket, nincsen stábunk hozzá, nincsenek segítők, akiket fizettünk volna eddig, nincsenek műsorvezetők.
Konkrétan ez annyira durván visszaesett, hogy 19 december óta én nem voltam helyszíni rendezvényen. Tehát ugye január még fontos, ugye ez uborka szezon, igen, és hát ugye január az mindig uborka szezon egyébként is, februárban meg bejött ez a fantasztikus vírus, és hát azóta ugye minden így konkrétan nincs, és nincsenek rendezvények, úgyhogy hát nyilván ez a szektor, ez megérzi, tehát aki mondjuk elmegy haknézni, műsort vezetni ide-oda, amod a különböző rendezvényeken csinálja ezt, hát az megérzi a pénztárcáján nyilván. Aki mondjuk eddig számított rá. De akár esküvőkről is beszéltek, azok is mentek, mendegéltek, de hát szintén ugyanez a téma, hogy ott is visszaestek ezek a bevételek. Tehát én azt mondom, hogy attól függ, hogy tehát sok mindentől, hogy egyrészt egy kis vagy nagy vállalkozásról beszélünk egyáltalán, másrészt meg attól, hogy milyen munkakörben dolgozik az illető, mert mondjuk egy kommentátor adott esetben tud továbbra is közvetíteni akár home office-ból is mérkőzéseket, de ha mondjuk nem szokott színpadra állni, mert mondjuk a West Ham például tök jól kommentál, de ő kommentátor. Tehát ő nem műsorvezető. És kettőnk között ugye ezt a két feladatot, ezt frankon felosztottuk, és ha mondjuk azt vesszük alapul, hogy melyikünk járt rosszabbul ez alapján, akkor azt mondom, hogy én. Anélkül, hogy sajnáltatnám magam, mert ettől én még nem érzem rosszul magam, de aki mondjuk csak ebben utazik, az bizony rosszul járt, de a kommentátor ugyanúgy meg tudta tartani. A játékfejlesztő is szerintem simán haza tudta vinni az elmúlt egy évben a munkáját, tudta folytatni, lehet, hogy körülményesebb volt, de tulajdonképpen nagyon sok más emberrel, más cégekkel ellentétben meg tudta tartani a munkáját. Tehát a játékfejlesztések azok nem is nagyon csúsztak egyébként tavaly, azt gondolom. Tehát, hogy ugye, ha már az Assassin's Creed-re gondolok, igen, de azért mondom, hogy nem, a FIFA-nál tűnt fel, hogy az eddig szeptember volt, most október lett belőle, ugye ott észrevettem én is, bár ott nem tudom, mi a francot fejlesztettek, hiszen szinte logisztika, semmi nem változott.
Ne, logisztika. Tehát ugye a FIFA-nál fontos volt, hogy akkor a boltokban legyenek a fizikai példányok is, és a logisztika emiatt problémása volt a szállítások ugye a Covid miatt, és ezért csúszhatott, nem azért, mert nem készült el mondjuk a kód.
Egyébként ezt nem tudom, hogy látjátok a rendezvényszervezés részénél, hogy én nem vettem észre, hogy annyira erősen megnövekedett volna így vagy legalábbis
az
itthon.
Online.
Az online. Mert hogy szerintem sokkal nehezebb valamilyen szinten így leszervezni online. Egyszerűnek tűnhet, de hogy utána kell menni az embereknek, hogy gyere, te jössz, mit tudom én, vagy akár csak így.
Hát de Gábor, nézd meg, ma kitaláltuk, hogy akkor ma felvesztünk egy adást, és akkor már streameljük is ki, és akkor 4-7-kor elkezdtünk erről beszélgetni. Aztán mikor kezdtük el az egészet?
Most 8-kor.
8 után ilyen 8-20 körül sikerült összerakni, de és csak a streamet is így hárman voltunk, mert tudom, szórakoztunk így a logokkal, vagy hogy mi legyen az adás, miről beszéljünk. Szóval ezek így lassúak. Ezért nem ismertük kiírni a Facebook oldalra, hogy akkor adás lesz, gyertek, vagy hallgassátok, hanem meglepetésként csak így kitoltuk a streamet. De hogy igen, erre fel kell készülni, nem technikailag, tehát teljesen más így.
Hát igen, meg akik eddig, akár hogyha mondjuk a kisebbeket nézem, tehát most ha veszem magamat is, akkor én például, főleg ugye a Diablo Hungary-t azt említettem, de utána én csináltam egy BlizzFeed nevezető oldalt is. De én azokkal még tavaly januárban, amikor bejött a koronavírus, én azokkal így kapokereszre álltam. Tehát még futnak az oldalak, de egyszerűen annyira át kellett csoportosítsam tehát a fókuszt át kellett helyezzem más dolgokra, hogy nem tudtam ezekkel foglalkozni, és szerintem alapvetően nem is volt meg ez a tudás az emberekben, hogyan mentsük át online rendezvényekben az előző rendezvényeinket.
Tehát ez egy jó beszállópont, nem így az e-sportban, hogy így e-sport rendezvényeket streamelj kisebb-nagyobb csapatoknak, cégeknek, szervezeteknek.
Akár lehet benne valami egyébként. Meg szerintem abban a szempontból is nehezebb, hogy azért, érted, hogyha te egy kis közösségi oldalvezetője vagy, akkor te tudod használni mondjuk azt, hogyha mondjuk egyik fel az e-sport centerbe kiadtuk volna, hogy oda lehet mondjuk szervezni versenyt, akkor ő azzal tudott volna házalni a játékosoknál, hogy figyú, én, mint kis közösségi oldalvezető, szervezek a Coca-Cola Sport Centerbe egy versenyt, és gyertek el, mert lesz ez, meg az, meg amaz. Tehát volt egy ilyen behúzó ereje. Így meg most nem annyira tudsz mit mondani, mert nincs meg az a közösségi élmény, mint amikor mondjuk ott összegyűjtetek, és ott nagy ivászatba
szétklokkolt. Alkoholmentes ivászatban, igen. Tegyük hozzá, mert ugye ti nem árultatok alkoholt. Viszont képzeljétek el azt a helyzetet, hogy amit a Gábor is mond, hogy amúgy tényleg tök egyszerű, mert belekeveredsz, mondjuk valaki ide téved a streamünkre, megnéz, és azt mondja, nézd ezt a három hülyét, na jó, cseh, leléptem. És ennyi volt. És neki ez nem volt sem jó élmény, sem negatív, vagy nem tudom, de hogy hát így, ez olyan semmilyen ilyen szempontból. Tehát, hogy amikor személyesen találkozol az emberekkel, akkor jobban be tudod vonzani őket, az érdeklődésüket megfogni, tudsz velük beszélgetni arról, hogy milyen az e-sport. Mert amíg megfoghatatlan a tartalom, amíg ott van az online kibertérben, ameddig a stream elődik, addig az szerintem nem olyan közeli és nem olyan erős élmény, mint mondjuk ha ott a Hung Expo-n közlöd vele, hogy egyébként amúgy ez a monitor, ez ilyen, ezt mondjuk ők biztosították, ez meg az meg tőlük van, és amúgy ott van a srác, akkor ő mit tudom én, hány szét, tehát mindenről érdeklődnek ilyenkor. Tehát teljesen, annyi kérdésre kellett válaszolni olyan, hogy ki is kerekedettem egyszer a szemben, hogy hát figyelj, az a srácot, és mutogattam így a Gáborra, hogy ő majd tudja, de hogy azt gondolom, hogy ezekben pont ez a szociális élmény az, ami nincs meg. De tök jó lehet egy stream, de benne van az, hogy hát jó, gyerekek, akkor én most itt én ezt lepauzolom, kimegyek a budira, aztán, hogyha 15 percnél tovább nem jövök vissza, akkor lehet, hogy vissza sem nézek, mert már minek. Tehát, hogy szerintem ez nem. Ez pont ezért nem lehet összehozni így. A másik a meetingek kapcsán meg, hogy a lustaság. Az abszolút szerintem a lustaság meg. Ráérünk arra, még úgyis itt van előttem a gép, mi a francnak siessek, úgyis itt van rögtön minden, én is ezt hittem, hogy na majd fél hét fele összehozzuk, aztán rájöttem, hogy a telefonomnak a kameráját belőni legalább egy negyed óra, úgyhogy ez sem volt egy egyszerű húzás, és mindjárt leismer a telefonom, úgyhogy még lehet, hogy ki is kell szaladnom egy töltőért. Na, szóval, hogy tényleg, tehát ezek szerint ez a megfoghatatlansága, ez az, ami hátrányossá teszi ezt a helyzetet.
Igen, egyébként most jött is egy jó kérdés a Jetpack nevezetű felhasználótól, vagy úriembertől, hogy civilben ti most mivel foglalkozok, és röviden milyen hobbi játékból jött az, amivel most a hétköznapi kenyereteket keresitek?
Na kikezdi.
Leszek a kakuk tojás, jó, mert egyébként én vagyok az a csávó, aki jött ide dumálni nagyon sokat, és egyébként a gamer világot, mint rajongó kezeli, én nem nagyon voltam benne eddig sem. Annyi volt a legközelebb élményem, hogy voltam a Hung Expo ugye a rendezvényeiteken, mint műsorvezető. Egyébként pedig ugye szinkron kapcsán keveredtem bele. Én hétköznap életben...
Te meg Dragon Ball fan vagy.
Ja, tényleg? Jó, hát én csináltam a Dragon Ball podcastet ugye három másik társammal együtt, és így kerültem be a szinkronba, de ez egy másik történet. Ja, tehát,
az is
egy hobbi egyébként, igen, tehát hogyha most erre akarsz kiukadni, mi volt az a hobbi, akkor igen, nekem nagyon nagy változást hozott az életemben a podcast, mert a Dragon Ball podcastben megismertem ugye a Lippai Lacit, aztán a Szokol Petit, és akkor szépen lassan így kiterjedt a szinkron ismertségem, és nagyon jó barátságot ápolok több ismert szinkron színésszel, mert azért szerintem kicsit derogáló, hogyha szinkron színészeknek nevezzük őket, mert ők egyébként színpadi színészek is. Szóval, hogy nekem így alakult ki ez a dolog, így kerültem be a szinkronba, közelebb, megvalósult egy álom, hát hogyha nem folytatódik mondjuk, én azt gondolom, hogy ilyen side szerepekre, ilyen kisebbekre, vagy mint ez a gaming dolog, ebben még valószínű fognak hívni. A Family Guy az meg a Dragon Ball szinkron az abszolút a szinkron karrierem csúcsa, de egyébként én nem érzem magaménak, mert én pont tegnap mondtam a Cetőrolinak egyébként azt, hogy őket azért nem fogom felérni, mert nekik fantasztikus színészi teljesítményeik vannak, és ez más. Tehát attól, hogy tehát ugyanezt mondtam az előbb a kommentátorra és a műsorvezetőre, hogy rokon szakmák nagyon közel állnak, de baromira nem ugyanaz. A szinkron és a műsorvezetés, amivel én egyébként, kedves JP, foglalkozom, az 14 éve lassan az életem része, és 14 éve FM rádiókon garázdálkodok össze-vissza, és igazság szerint nekem ez a fő szakterületem, és innen ered az, hogy ezekre a rokon szakmákra én rákukkantottam, mint például a szinkron, a műsorvezetés, mondjuk a színpadi műsorvezetés az nem sokban tér el a stúdióstól. Tehát, hogy ez ott élőben vagy, ha bakizol, azonnal javítani kell már, ha tudsz javítani a helyzeteden, meg ilyenek, tehát, hogy ott nyilván élesben megy a dolog, meg hogy lát mindenki a rádió stúdióban, meg ugye hát nyilván a hallgatók számára csak egy hangszóró vagy, és semmi több, nem látják, hogy közben éppen mennyire izzadsz azon, hogy ne cseszd el a megszólást adott esetben, vagy ha izgulsz. Nyilván 14 év rutinnal már nem, de hát elsőként hát össze-vissza kezem rában remegett, és megőrültem. Tehát, hogy... Úgyhogy én vagyok a kakuk tojás tulajdonképpen.
Jó, hát akkor menjünk sorba.
Én addig szóval... elmegyek egy törtőért.
Okay. Laci elmegy törtőért. Ez az élőadás csúcsa, nem egyébként? Jövünk, megyünk. Na mindegy. hogy én Code 2-vel kezdtem, én hobbi szinten játszottam, és ahogy említettem még az adás elején, én mindig érdekeltek így a közösségek, így az, hogy milyen az, amikor gyártasz tartalmakat, ott visszajeleznek, kommentelnek, lájkolnak, és igazából irányítasz egy közösséget, szervezel nekik versenyeket, nyereményjátékokat. Így elkezdtem a Diablo-val, utána jött a diablohungary.hu, egyébként ez még most is élő oldal, meg tudjátok nézni. Utána vettem át a callofduty.hu-t, amit egy ideig csináltam e-mailámmal, aztán a blizzfeed.hu-t, és már Diablo Hungary-ben, ugye abba beleraktam 7 évet, tehát ez azt hiszem, hát jó, hát most már 8 vagy 9 éves összesen az oldal, mert 2012-ben kezdtem el, azt hiszem. És ugye az önéletrajzomba beleírtam mint tapasztalat, és így kerültem, mint community manager a Neocore Games játékfejlesztő céghez, és akkor utána átkerültem ugye Istvánékhoz a Game Lab-be, ott már head of contentként, aztán ott jött az esport.
Marketing, meg minden.
Meg marketing. Utána jött az esport center, ott már szponzoráció volt, social media management, hirdetés, tehát ott már eléggé kiterjedt. És akkor kezdtem az egyetemet is. Most eddig 7 hónapig egy marketing ügynökség marketing menedzsere voltam, és akkor most váltottam, de most is marketing menedzseri pozícióba vagyok jelen igazából, úgyhogy meg így kiépítettem, így a koronavírus alatt egy ilyen kis ilyen freelanceres ilyen bázist, ilyen partnereket, akiknek még ilyen hirdetéskezeléseket csinálok, úgyhogy de emellett még néhány esport projektben voltam jelen, mint socialös, tehát ott igazából ez a vonal, ez a PPC, social media, ez a fő vonal, és a marketingben most kezdtek úgy már tapasztalatot szerezni, meg így átlátni így az összes platformot. Ennyi.
Én jövök.
Te jössz, István.
Mivel foglalkozom most?
Lajszint.
Marketing vezető vagyok egy startupnál, ahol pont most vettem fel a Gábort.
Hétfő
lesz az első munkanapja, ez egy ilyen elkereskedelmi analitikai szoftver, főleg ilyen Shopify, WooCommerce-nak, Shoprente webáruházaknak. De igazából ilyen online marketinggel foglalkoztam, ilyen tanácsadóként, főként startupoknak, vagy elkereskedelmi cégeknek, illetve jött ez a gaming vonal, és mikor 2014-ben gründoltam egy saját kis játékfejlesztő csapatot, ami céggén nőtt ki, lett egy-két díjnyertes játékunk, mint a Worms Terdes, vagy a Tangmaniacs, aztán megalapítottuk az e-sport centert is, de behoztuk a Coca-Colát, és akkor meg Coca-Cola e-sport center néven nyitottunk, amik sajnos mind a kettő tavaly ugye lezárult, erről beszéltünk már az első adásunkban, de szerintem még fogunk is, főleg a GameLab vonatkozásában, és igazából az egész innen jött, mindig is érdekeltek a játékok, meg szerintem egy nagyon jó dolog, tehát hogyha bármivel is próbálsz vállalkozni, vagy bármin dolgozni, egy videójáték annyira komplex, annyira meg kell értened a felhasználóknak a gondolkodását, a viselkedést, ugye főleg a gamerek tekintetében, hogy az egész hogyan épül fel, szerintem ez egy nagyon jó dolog, és rengeteget tudsz tanulni, és utána meg bármilyen vállalkozásba indulsz tovább, óriási felbecsülten tapasztalatokat szerzel. De hogyha kitekintünk így a nagyok felé, például Steve Jobs is ugye Atari-nál dolgozott, és ott dolgoztak együtt a Steve Wozniakkal, és utána megmutatták meg az Apple-t, vagy például az Elon Musknak is ugye volt egy játékfejlesztő projektje, még 10 évesen csinált egy játékot, és akkor az, amik pénzt is keresett, vagy itt van például a Balog, például aki az NNG-ből kiszállt, őt vezette, neki is volt először előtte egy játékfejlesztő vállalkozása, szóval ez így elég gyakori és hasznos lehet. Aztán, hogy lesz a jövőben még játékfejlesztő csapatunk, vagy cégünk, vagy e-sport centerünk, az egy nagyon jó kérdés, remélem, hogy lesz, de ahhoz még kellene tőkét szereznünk, és mostanában nem olyan egyszerű ez, mert nem annyira látjuk a jövőt. Szóval nagyon változóban minden, és bizonytalanság van, úgyhogy nem tudom, hogy ezt ez mikor fog változni, de remélem. Például nagyon szeretnék rendezvényeket is csinálni, akár e-sport show néven, és ott találkozni. Kicsit ilyen, sokkal kisebb, mint a Play It, de inkább e-sportra vonatkozóan, vagy nagyon szívesen elkezdenék összefogni mondjuk a hagyományos sportágakkal, és akár közös rendezvényeket. Például a focin, meg FIFA-t összekombinálni egy rendezvényen. Egy rendezvénybe, vagy például a kosárnál NBA 2K e-sport rendezvényt, mondjuk a kosár rendezvényekkel. Ezek így nagyon-nagyon szuperek lehetnek, és így ezzel nagyon jól lenne foglalkozni mondjuk idén, nyártól. Nyártól nagyon-nagyon örülnék neki.
Mi pessimista vagyok ezt illetően, szerintem ez 22 lesz, vagy 20, igen, 22, már évszámokkal sem vagyok tisztában. Szóval igen, szerintem ez a jövő év lesz. Idén még azért szívni fogjuk a fogunkat, szerintem elég rendesen
e-sport. Meg hát ami e-sportsóval, meg ami az e-sportsóval kapcsolatos, hogy szeretnénk valami stúdiószerűt kiépíteni, hogy azért...
Ja, a saját stúdiót.
Mert ez a home office-ba toljuk, aztán...
Jó, Gábor, de most valljuk be, hogy igazából lokáció sem kérdés. Annyit dolgoztunk mindannyian januárban, decemberben, hogy így szinte nehéz volt összehozni a felvételt.
Ja. Mindegy, csak a zárójelben akartam mondani, hogy e-sport show terén is több adást akarunk ebben az évben, meg hát ezt is fejlesztem, mert ez is egy ilyen szerelem projekt, ami így az Esport Center vízióját viszi tovább, és ez az, ami megmaradt még így belőle, ez a hát igazából ti, meg ugye mi? Meg ti. Tehát így a közösségi oldal, meg így mi, és ja, vannak tervek, aztán egyelőre nekünk is így a tartalom. Tehát mindenkinek, egyébként ez az egész adásra vonatkozik, csinálni kell. Tehát, hogy bármit szeretnétek, akár karrier lehetőségként esport vagy gamingbe becsatlakozni, amit ahol el szeretnétek jutni, azt ilyen hobbiként el kell kezdeni minél előbb.
Egyébként, ha már a rádiózást említetted, egyébként én 8 évesen azzal szórakoztam, hogy én rádiósat játszottam, és egyébként szerettem volna rádiós lenni, úgyhogy...
Az a baj, még ma is azt
valahogy összejött. Igen.
Várjál, Laci, te néztem meg az intim részeket, a Howard Sternnek a saját filmjét.
Igen? Ne, annyira nem durván, nem.
Vitte be az apja már a rádióba, mert ilyen hangmérnök volt rádióban, és akkor már gyerekként már így megcsapta az egésznek a szele, és akkor hogy rádiós akar lenni, pedig az anti tehetség, meg anti, nem tudom, ilyen sztár, és mégis konzisztens munkával ott volt, csinálta, próbálta, nem adta fel, ment tovább, és akkor végén befutott. De az sem egyből volt.
Figyelj, erre azt tudom neked mondani, hogy ezek a dolgok, a rádiózásnál mindig azok a dolgok jönnek elő, hogy picit valahogy interakciót generál, tudod, tehát ott is azért, sőt nem picit, hanem nagyon. Tehát igazából én azt gondolom, hogy ott az a lényeg, hogy az aktivitást azt növeld, és a hagyományos rádiókészülékek esetén ez még úgymond szerintem könnyebb még mindig a mai napig, mint a social médián keresztül, mert több embert érsz el alapvetően. Tudom, hogy mindenkinek okos telefonja van, tudom, hogy rengeteg ember járkál Facebook profillal, de szerintem alapvetően könnyebb az elérése egy rádiónak, mint a social médiának. Pont azért, mert a Facebookot bekapcsolgatni szokták, és hallgatni mondjuk munka közben, a telefonon meg közben út saját életet él. Szóval, hogy mindegy, valahogy lassan így eltűnök. De a lényeg az, hogy a rádiózásnál ez más, és ott, ha ilyen dolgokat mondasz, mint hogy a Howard Stern is csinál, meg olyan dolgokat teszel, ami hát... Hadd ne mondjam most, az pontosan azt fogja generálni, amit szeretnél, a hallgatottságot. Szerintem ilyen egyszer ez egész, tehát, hogy nem fogok most más rádiókat reklámozni, nem mondok ki ajándékcsomag nevet, de ilyennel is lehet nyerni dolgokat, úgyhogy, ja. Szóval azt gondolom, hogy az interakció az egyébként is egy nagyon fontos dolog, összeköti ez a médiát a social médiával, hiszen nyilván a Facebook kontentek is, meg a YouTube kontentek is ebből élnek, hogy minél több embert érnek el, minél több emberből vált ki interakciót, adott esetben pedig ugye, hát nyilvánvalóan rendszeres látogatód, vevőd, stb. Lesz, úgyhogy annyiban nem különbözik az elérés módja más igazából, szerintem. De tényleg hobbiból lehet, tehát ugye én is aláírom, hogy én ha 8 évtől 19 éves koromig kitartottam, most 33 évesen már 14 év rádiózással vagyok, igen, és hát ez én, hát akkor most már leleplezem magam 2010-en, mondom az évszámok ma nem mennek, 2020 november óta én vagyok a Forrás Rádió programvezetője. Tehát, hogy és ez egy regionális rádió Komárom-Esztergom megyében, úgyhogy köszönöm szépen. Kicsit simogassam a saját lelkemet is, tehát, hogy nekem egyébként ez volt, ez a, az álmom egyébként a műsorvezetés volt, de a Nonplus Ultra, amire azt gondoltam, hogy majd úgy 40 fölött eljön ez a korszak, hogy azt merem mondani, hát bennem mást látott meg az ügyvezetőnk, és azt kell mondjam, hogy szerintem ez a hobbi szintű dolog, amit ti is említettetek, ez azért simogatta a lelkem, mert ez... ez valóban létezik, és hogyha van egy olyan vezető, aki meglátja benned azt, hogy ebből lehet valami, akkor szép olyan van, ezért vagyok rádiós, szóval, hogy akkor lehet ebből kezdeni valamit. Tehát egy jó vezető nagyon-nagyon fontos, hogy ott legyen egy csapat élén, aki ezeket a rejtett jeleket úgymond fogja, ugye, amit az István is mondott, hogy az tök jó, mondjuk az árufeltöltőt is beírja. Mert a Gábor például kicsit úgy éreztem, hogy nem az, hogy kategorikusan, de elutasítóban álltál hozzá ez a témához, viszont az István meg látta benne azt a kitartást, ami egy csapatban nagyon is fontos. És egyébként ez tök mindegy, hogy e-sport, tök mindegy, hogy a hétköznapi élet vagy más munkahely, ez igenis fontos, és szerintem nagyon-nagyon-nagyon kell az, hogy jó hozzáállással állj, illetve hogy pozitív hozzáállást tanúsíts a munkahelyeden, mert egy csónakba neveztek, nyilván a bevétel növelése minden esetben egy gyári munkásnak is az a lényeg. És ennyi.
Én csak annyit mondtam ezzel kapcsolatban, hogy például mit tudom én, volt olyan önéletrajza, azt hiszem a Neocornál is, hogy bele volt írva, hogy autószerelő. Jó, De és más
értem
releváns...
egyébként, mire gondolsz, igen, mert nem releváns, tehát nem azzal van baj, hogy mit csinált, értem
hogy
én,
más,
mit gondolsz.
Más se volt mellett, ami releváns. És akkor ez azt jelenti, hogy fogod, elküldöm ide is, oda is elküldöm.
Na várjál, fordítsuk meg a dolgot, ha te neked egy autószerelő küldi be az önéletrajzát István, és még csak ennyi van benne, akkor mit csinálsz?
Vagy hát még mondjuk árufeltető, autószerelő, jelentkeznék.
Igen, de hogy
Community management.
Akár. Hát nyilván meghallgatod, gondolom.
Attól függ, hogy például mi a pozíció. Tehát engem az árufeltetés az kifejezetten érdekel, amikor még fiatalon akár suli mellett csinálja, mert az nagyon sok a karakterről vagy a jelleméről. Tehát hogy a hozzáállásra az fontos lehet, hogyha valaki...
De szétesik. Bocsánat.
Szétesik.
Igen, nem a rendszerem esik itt össze-vissza, a telefonom megborul, a mikrofonom összezuhan, majd közben meggémberedek ide, és
igen,
akkor majd így
szétesik. Ha például karriert akarsz váltani, és eddig autószerelő voltam, amivel semmi probléma nincs, sőt, szerintem az autószerelő az most nagyon megy, vagy egy autokarosszériás.
Mindig fog menni.
Hogy ilyen 4 hónapos várólisták vannak most Budapesten. Szóval azzal sincs semmi gond, csak ott nagyon fontos a hobby projekt, amit említettem. Mert azzal tudunk mit kezdeni. Tehát úgy nem releváns, tehát abból mondjuk szakmai tudást vagy tapasztalatot nem tudok felmérni, hogyha beírják, hogy autószerelő. De azt, hogyha beírják azt, hogy mit tudom én, iskola mellett akár gyerekmunka, na, tehát hogy fiatalon 14 év fölött dolgoztál, munka mellett, iskola mellett, az fontos. Ez fontos lett, és ez sokat tud segíteni. De szerintem proaktívan nyugodtan lehet jelentkezni most mindenhol, és szerintem a magyar e-sport meg a gaming közösség az most olyan, hogy kicsit önszerveződő, és nyugodtan küldjetek, sőt, akár hozzánk is küldtettek ide a csatornára, vagy a Facebook oldalra, hogyha valahol szeretnétek, hát össze tudunk kötni titeket valamik csapattal, vagy szervezettel, vagy céggel, akit már ismerünk, vagy akivel beszéltünk, mert van értelme, és mindenki nyitott. És nem kell attól félni, hogy most ez így ciki lesz, de mondom, hogy simán, tehát hogyha a teszternek el tudsz menni, vagy amit a Gábornak, hogy közösséget menedzselni, vagy kommunikálni, szóval vannak olyan pozíciók, amihez nem kell effektíve tapasztalat. De mondjuk egy autószerelőnek azt mondom, hogy nyisson egy saját üzletet, és akkor inkább szereljen autót, mert azzal nagyon sok pénzt tud keresni. És abból, hogyha sok pénzt keresett, akkor csináljon közösen egy játékfejlesztő céget, vagy e-sportcentert. De autókarosszíves, ez mindenképpen lenne. Szóval szerintem ez fontos, hogy beleírják. De nyilván, hogyha nagyon sok ilyen van, és ilyen 2-3 havonta van új munkahelyed, és átküldesz egy olyan életrajzot, akkor nem biztos, hogy ezt jó szívvel nézzük. Mert tudjátok, a legtöbb ilyen multicégnél van az, hogy egy pozíció jelentkeznek több százan, és akkor így szűrik az életrajzokat. De mondjuk egy játékfejlesztő cégnél, vagy egy esportos szervezetnél nincs annyi jelentkezés szerintem, hogy ezt ennyire meg kell ilyen szűrni, szóval akkor így végigolvassák akár a vezetők is az összes életrajzot, és megnézik, hogy mit látnak benne. Úgyhogy ezek fontosak, de amik például ilyen közösségi dolgok, amik ilyen saját streameket csináltál, azokat nyugodtan tedd bele, vagy szerveztél ilyen kis közösségekbe, akár egy versenyt, vagy kiállítást, vagy bármi ilyesmit, ezek, tök sokat segítenek. Például pont a Danit, akit említettük, aki a projektmenedzserünk volt a GameLab-be, ő segített önkéntesként ilyen gamer kiállításokba is, meg társasjátékos dolgokba is, hogyha jól emlékszem. Szóval ezek mind valamennyire kötődnek, és így tök sokat tudnak mutatni, hogy ez hasznos, meg benne van valaki a világban.
Na jó, srácok, szerintem egyébként így 1 óra 15 perc felé haladván, igen, nem tudom, hogy van-e még megválaszolatlan kérdés, de szerintem a kommentekről megérkezett, illetve az megérkezett a válasz, mindjárt megfogalmazom. De amúgy műsort vezetek, nem csak érzem magamon közben, hogy itt mindjárt ráharapok a mikrofonra, már olyan fáradt vagyok.
Várjál, de hogy csináljuk most podcast adást? Most itt csináltunk egy nagyon jó ilyen streaming formátumot, és így beszélgettünk, meg elhúztuk most, de ezt hogy fogjuk feltölteni és podcastként kitolni?
Hát...
Rékra hát megvágja majd.
Aha, hát figyelj István, ez most egy rettenetesen jó lehetőség lesz arra, hogy tapasztalatokat szerezz és fejlődj, és talán egy rádióba egyszer fel fognak venni, mint hangtechnikus.
De a probléma megoldó képesség, az mindenhol fontos.
Ja, YouTube-ról megtanulom, nem? YouTube-ról megtanulom, hogy akkor hogyan vágjunk streaming adásból. Nézzük,
igen, rengeteg tutoriál van.
Látok még egy dolog, amit Jetpack írt még régebben, hogy ezt csapatépítőnek hívják normális helyen István, egy jó helyen pedig biztosítanak edzés lehetőséget és home office-t is, utóbbit főleg ezekben az időkben. Ez a helyzet gyökeresen fogja megváltoztatni az e-sport témát és home office rendszert is itthon. Ugye ezt még arra, amikor a Game-re bevontuk, hogy csináltunk közös
ez az edzés, igen.
Csapatépítőnek. Uh-huh. Adtunk bérletet is, ilyen korlátlan bérletet is, amivel lehetett menni edzeni ugye a GameLab-nél, az edzőteremben, ami ott volt a plázában, a köki terminálban, és igazából azért is csináltunk közös edzést, nem csak csapatépítés szempontjából is, hanem hogy az edző megmutassa a gyakorlatokat, amiket akár lent a teremben egyedül is tudtál csinálni, akár pedig így edzés, vagy étve munka közben felállni a széktől, a szék, mert az asztal mellett egy-két nyújtás, egy-két olyan gyakorlat, ami segíthet így az ülő munkában. Szóval ennek nem csak csapatépítő célja volt, hanem abszolút ilyen valamennyire preventív, meg valamennyire ilyen segédlet volt, hogy otthon egyedül is tudjál mozogni. Az meg, hogy home office biztosítanak, hát ugye mai világban igen. Igen, 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 ez adott.
Egyre alapabb.
Főleg a gaming világban az egyáltalán nem lesz probléma, de hogy ez mennyire fogja megváltoztatni a home office, vagy ez a helyzet hogyan fogja megváltoztatni dolgokat, meg ezt a home office rendszert, ez egy nagyon jó kérdés. Tehát nagyon sokan azt mondják már, hogy már inkább vágynak vissza az irodába, és egy ilyen hibrid modellt szeretnének, mert hogy túl sok otthon lenni. Nem tudom, hogy a múlt.
Én is ezt mondom.
Hogy fognak hozzáállni, de igen, reméljük, hogy ez nyitottabb lesz így ebből a szempontból a világ, meg ez az életmód dolog, ez jobban bele fog folyni, és felismerik a vezetők azt, hogy számít a munkavállalónak az életmódja a teljesítményébe. Azt viszont nem tudom, hogy hogyan viselnék a munkavállalók, hogyha beleszólna a cég, aki alkalmazza őket, abban, hogy mit tegyenek, hogy dohányozzanak ki, mennyit mozognak, mennyit alszanak.
Hát ez nagyon intim, ez szerintem konfliktusokat eredményez bőszerényben.
Igen, de ha én fizetem a munkádat, akkor elvárom a teljesítményt. A teljesítményhez meg elvárhatsz egy életmódot is, de például állásinterjún megkérdezted, hogy mondjuk dohányzol-e? Nem biztos, hogy ez ilyen, nem?
Pedig az... Hát figyelj, szerintem ez nem olyan jellemző, pont azért, mert intim, tehát azért nem kérdezed meg azt sem, hogy hányszor megy ki a retyóra. Tehát, hogy átlagban. De most komolyan, tehát hogy volt ilyen kutatás, hogy az ember budin mennyi időt tölt el, és tulajdonképpen kijött valami olyasmi, hogy egy évben nem tudom hány napot tölt az ember a retyón a munka idejéből. Tehát, hogy ez és ezt a munkáltatót fizeti nyilván. Tehát, hogy ez egy érdekes kutatás, embernek az elmejébe is belekukkantanék szélesen, akinek ez eszébe jutott. De hogy egyébként való igaz. Tehát, hogy, és akkor ehhez még, ha mondjuk jön egy dohányos ember, akkor jön a cigi szünet. Ugye megvolt a kávé cigi, az eredményezi a budi szünetet maga után instant. Szóval, hogy ez ilyen. Tehát ezeket mind rá kell számolnod, és nyilván a teljesítmény csökkenésben, illetve a munkaidő produktív részének csökkenésében szerepet vállal. Tehát,
értem. Néha körbe mentem, és elvettem a kólát. Így az asztalokról, hogy ne azt itt. Na mindegy, hát, igen.
Igen. De egyébként az érokórával is így voltál, azt is lenyúltad?
Azt nem.
Ugye cukormentes.
az egy fokkal jobb, hogyha azt tisztek, de ugye tettünk ki két vízautomatát is, hogy ne kelljen senkinek se túl messzire mennie, tehát az ilyen balonos vízautomatához, hogy igyák inkább azt. Igen.
Hát ha bubis volt, akkor nekem engem megnyertél a vízzel egyébként. Én mindenhol azt javaslom. Pedig egyébként rádióban nem javasolt a bubis történet, teszem hozzá. Tehát nyilván valamilyen jól felszívott magad, és akkor hát ami bement bubi, az ki is jön. És nem éppen egy illedelmes hangformájában a testet ölt, aztán az meg szétmenje a frekvenciákra hallott esetben, úgy szól, az meg szóval. Ez sem javallott egyébként, sőt...
Nem bubis volt.
Kezdőkoromban egyébként voltam olyan hülye, hogy ettem pattogatott kukoricát adás előtt, akkor jöttem rá, hogy nem szabad. Mert az csúnya köhögő rohamokat tud előidézni. Hát, mert itt ott megmarad a szádban, légcsőben, vagy a gyelőcsőben, és így visszapattan. Tehát, hogy ez nem szabad. Nem szabad. Szóval ez ilyen alap dolgok.
Igen.
Ha ilyen random helyeken észre sem veszed, hogy ott maradt, mert azért fogadposti az ember munkahelyen, meg hát az se nagyon biztosított egyébként, hogy van egy saját fogkefél is, akkor ott hagyod benn, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy ilyen neszeszerrel meg nagyon kevés ember járkál szerintem melóba.
A fogszabályzósok, így... akiknek lehet fogszabályzója felnőttként, azok utána fogkefével mennek mindenhova.
Na, ez mondjuk nálam, láttam már ilyet, de nagyon ritka egyébként, nem jellemző. Na mindegy, szóval, hogy ilyen apró műhelytitkok is vannak. Na, de szerintem egyébként a gamer dolgokkal kapcsolatban mindent megválaszoltunk, ami ezt az adást érintette.
Abszolút.
Jó? Akkor engedjetek engem enni most már, jó? De amúgy mielőtt elköszönnék mindenkinek a szíves figyelmét felhívnám arra, hogy van nekünk akkor ezek szerint egy Spotify csatornánk, ugyebár, amire majd István valószínűleg, ha jóisten is úgy akarja, össze fogja tudni vágni ezt a Facebook livestreamet. Igen, valami meg ezt a... Réka meg ugye csinálja a YouTube-ra ezt az adást, úgyhogy Rékát is innen üdvözöljük, és köszönjük neki az áldozatos munkáját, és nem ironizáltam. Szóval, hogy abszolút ugye a YouTube csatornás feliratkozást is javaljuk mindenkinek, mert ugye hát a csengőre kattintva minden egyes új videóról értesültök, tehát nem maradtok le semmiről. A Facebook oldalunk itt van, ugye adott. Igen. TikTok, van egy TikTokunk is, oda csinálsz már valamit?
Legjobb. Hát a legjobb részeket majd innen megpróbálom összevágni, aztán oda szétszórni.
Azt az összes pillanatot, ami a mostani adásban volt?
Igen. Főleg a István a gyerek munkával. Ezt majd valahogy úgy összevágom, hogy az jó hangozjon, tudod. Esport, gyerek munka, minden.
Nem egy jó reklám, igen. Igen, és ez milyen ártatlan kiszólás, nem is arra gondolsz, és milyen hülyén hangzik ez az egész, igen. No, hát szóval akkor TikTok, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm, iratkozzatok fel mindegyikre, vagy arra, amelyiket használjátok, és vigyázzatok magatokra, mert vészterres időkben, nem tudom, mikor találkozunk legközelebb, de Gábor azt mondta, hogy szeretnénk több adást, most már sokadjára, de azt hiszem adásban talán először, úgyhogy rajta vagyunk az ügyön, vigyázzatok magatokra, sziasztok legközelebb!
És még utoljára a partnerinknek is köszönjük, a Trust Gamingnek és a Lead.hu-nak, mivel most nem mondtuk be az adásba, ugye, mert ez egy stream volt.
Ó, tényleg, ilyenkor. Igen, mert erről csináltunk egy spotot valóban, így van, úgyhogy akkor csatlakozom Trust Gaming és Lead.hu. Köszönjük szépen a támogatásotokat, illetve a támogatásukat, nem tudom, hogy beszélünk velük, illedelmesen, közvetlenül, vagy akárhogy, de lényeg az, hogy jöttem akkor a támogatásotokat, és hát nyilván majd a YouTube-ra ez szerint ugye azért meg is vágod majd, illetve a Réka nyilvánvalóan, hogy majd jó sokszor el fogsz hangzani ez a két
Igen, igen, annyi, hogy a YouTube-ra ne csak nézzétek a videókat, hanem légy szíves, tényleg iratkozzatok fel, mert az akkor több szponzorunk lesz, meg nyereményjárt.
De figyelj, hogyha azt hiszed, hogy én mondom, akkor nem iratkoznak fel, hogy neked mondják, vagy te mondod, akkor neked meg felfognak.
Csak be akartam szúrni, hogy tök jó nyereményjátékot tudunk majd csinálni, hogyha sok lesz a feliratkozónk.
Ja, jó, csináljunk sok feliratkozót, és akkor abból megcsinálunk egy nyereményjátékot. Úgyis sokan
mert van. Most azt mondják a szponzorok, hogy tök jó ez a nézettség, szerintem, hogy pár ezeren megnézik a videóitokat, de hogy kevés a feliratkozó, hogy akkor így azt feljebb kéne húzni, és akkor utána beszélgetünk.
Jó, hát szerintem a recepciós lányokat vegyétek kölcsön még egyszer, és hozzanak egy ilyen táblát, mint a boxmeccseken, hogy iratkozzatok fel. Lehet, hogy a mi fejünkkel van baj, és nem a csinos lányok jöttek ide, és lehet, hogy azért nem olyan vonzó ez az ajánlat, úgyhogy megfontolandó esetleg még ez is. Na jó van, hát akkor köszönjük a figyelmeteket még egyszer. Szép estét, sziasztok!
Ciao, sziasztok, és hogy kell leállítani, azt mindjárt rájövünk.
Ez már a vágott
verszió. Parádés volt az elején is, amikor már elindítottad, akkor már ment.
Még beszélünk, akkor Gábor, azt ugye tudod.
Tudom, azért mondom.
Ott van a live a bal felső sarokban, még mindig megy a stream.
Na, sziasztok.
Ciao.